Hogy is kezdtük ezt az évet?
A magyar gyermekvédelmi rendszert meg kell erősíteni. Át kell fésülni, és ki kell egészíteni a gyermekeink védelmét hivatott jogszabályainkat az alkotmánytól a miniszteri rendeletekig.
Amit ma gyermekvédelmi rendszerként ismernek, azt nyugodtan felejtsék el, egy új lesz.
A gyerek abszolút, teljes körű védelmet élvez.
Aztán jött ez.
Megalázónak tartják a gyermekvédelmi ágazat dolgozói, hogy a július 1-től úgynevezett kifogástalan életvitel vizsgálatot is készít róluk a Nemzeti Védelmi Szolgálat.
Vagy beállnak a vizsgált személyek a sorba, vagy tömeges felmondások indulnak meg a gyermekvédelemben. A távozók azt állítják, dolgozni és nem félni akarnak.
Eddig több száz olyan gyermekvédelmi dolgozó kereste meg a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezetet, aki a kifogástalan életvitelről szóló adatlap miatt már felmondott, vagy távozását fontolgatja.
Most pedig itt tartunk.
Nyilván sokan láttátok a miskolci állapotokat, a penészes, beázó, egészen embertelen vizes blokkot, ott a Manócska részlegen, ahol 3 és 7 év közötti gyerekeket, 19-et gondoznak és nevelnek.
Nagyon sok dolgunk van még a gyermekvédelmi intézményeknél, sokat kell dolgozni, és vannak intézmények, amelyeket hát még alaposan fel kell újítanunk. Haladunk ezzel, de hát még sok baj van.
És ha ez nem lenne elég?
Lesújtó képet fest a gyermekvédelem helyzetéről az állami számbevőszék vizsgálata. A szervezet jelentése szerint több gyermekotthon sem tudta biztosítani az ellátott gyerekek korához és szükségleteihez megfelelő gondozást. Továbbá számos intézményben nem voltak adottak az egészséges személyiségfejlődés feltételei. Szakértők szerint a helyzet már a kegyelmi botrány előtt is kritikus volt, azóta viszont még rosszabb lett.
Az állami számvevőszék gyermekvédelmi jelentése első ránézésre nem a világ legizgalmasabb olvasmánya, de ha beleássuk magunkat, elég súlyos statisztikákra bukkanunk. Kiderül belőle például, hogy egy éven belül a dolgozók harmada lép ki a rendszerből. Ez az országos adat 2022-ből és 2023-ból is, de Pest megyében vagy Győr-Moson-Sopron megyében ennél is nagyobb a lemorzsolódás. A jelentés ezt azzal magyarázza, hogy ott mozdulnak könnyebben, ahol több a munkalehetőség a környéken. És hiába vesznek fel nagyjából ugyanannyi embert a helyükre, még így is több száz üres álláshely van a rendszerben. Nem beszélve arról, hogy szakértők szerint, még ha teljesítenék is a törvény által előírt minimum létszámokat, még az is édeskevés lenne a gyerekek normális ellátásához. Csak egy friss példa. Több forrásból úgy értesültünk, hogy a pécsi Mandulafa gyermekotthonban olyan szintre jutott a munkaerőhiány, hogy a gyerekek egy részét más településeken kellett elhelyezni. Ez nem csak azért lehet, mert sokan mondanak fel, hanem azért is, mert a kifogástalan életvitelről szóló ellenőrzés miatt sokkal lassabban lehet pótolni őket. Kerestük az állami fenntartót, hogy mi magyarázza ezt a helyzetet és mik a következmények, de egyelőre nem kaptunk választ. Mai podcastunkban Kuslis Gáborral, a Fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat korábbi vezetőjével beszélgetek arról, hogy miért mondanak fel ilyen sokan, és egyáltalán ki akar még a gyermekvédelemben dolgozni. Két másik vendégem pedig saját, személyes történetét mondja el arról, hogy miből lett elege. Én Szurovec Illés vagyok, ez pedig a Péntek reggel, Hírháttér a Partizántól.
Kuslics Gábor vagyok, okleveles szociális munkás, szupervízor 96-tól 2021-2022-ig dolgoztam a gyerekvédelmi szakellátásban.
Te magad is a gyerekvédelemből távozó szakember vagy, ami azért is fontos, mert ugye most jelent meg nemrég ez a vizsgálat az állami számvevőszéktől, amiből igazából elég egyértelműen látszik, hogy milyen óriási fluktuáció van ebben a rendszerben, állandóan cserélődnek a dolgozók, és nyilván nem is a vezetőkről beszélünk most elsősorban. Hogyha ezt a 18 intézményt együtt nézzük, amit vizsgáltak, akkor az látszik, hogy egy év alatt a teljes létszám harmada távozik, de van olyan megye, ahol igazából akár a fele is. Miért van ez?
Hát elképesztő nagy a nyomás a gyerekvédelmi szakellátási intézményein. A nevelésbe vett gyerekeknek a száma az emelkedik, mindemellett pedig annyira alul finanszírozott ez a rendszer, a gyerekvédelmi szakellátás rendszere, hogy munkavállalói logikával benne maradni szinte tényleg csak azok maradnak benne, akiknek nincs más lehetőségük, vagy annyira elhivatottak, hogy a fedélzeten maradnak. Az átjelentés az azt is kimutatja, hogy ilyen 100-150 ezer forintos eltérés van az átlagbér és a gyerekvédelmi szakellátásban dolgozóknak a munkabére, havi munka bruttó bére között, hát ami egy elég tekintélyes összeg.
Volt, aki azt mondta nekem az elmúlt napokban, amikor beszélgettem erről a témáról, hogy igazából vannak, akik egy-két nap után, ahogy belépnek ebbe a rendszerbe dolgozóként, rájönnek, hogy nem azt kapták, mint amire számítottak ebben az egészben. Ez ismerős helyzet számodra?
Hát ez teljesen. De hogy ez egy láncnak a vége. Szóval, hogy az a kifejezés, hogy elvették a gyereket, azt szerintem elég jól mutatja azt, hogy mi az, amiről beszélünk. Nyilván a gyerekvédők finomkodva azt mondják, hogy kiemelték a családból a gyereket, de hogy nyilván vannak nagyon-nagyon nehéz élethelyzetek, nehéz életesemények, amikor nem lehet teketóriázni, ki kell emelni a gyereket a saját családjából, és ha úgy tetszik, meg kell védeni a saját családjától. De azért a nagy átlag mégis az, hogy kapcsolattartásokat szabályoznak a kormányhivatal munkatársai, tehát ezek a szülők nem bántalmazzák a gyerekeiket, mert hogyha bántalmaznák, akkor nem lenne kapcsolattartás. De hogy ezekről a kapcsolatokról a későbbiekben már a leterheltség miatt a helyi ellátórendszer nem tud gondoskodni.
Tehát, hogy esély sincs arra, hogy visszakerüljön a saját szüleihez,
vagy
olyan...
Elvileg van esély, a gyakorlat azért mégis azt mutatja, hogy a gyerekeknek jelentős százaléka 18 éves korukban nagykorúságukkal kerülnek ki az ellátásból. Na, hogy amit akarok mondani, az, hogy az ellátórendszer iránti lojalitás, az egyes szakemberek iránti lojalitás, mind a gyerek, mind a vérszerinti szülő részéről akkor tud csak megvalósulni, ha magas szinten tud szakmai munkát végezni. Ha nem tud magas szinten szakmai munkát végezni, akkor egyszerűen megjelenik ez a segítő kapcsolatban benne lévő hierarchia, és azt a nyelvet kezdi el beszélni mind a kettő, amit egyébként mindenki jól ismer, ezt a hierarchikus nyelvet. Van, aki alul van, van, aki pedig abban a hierarchiában magasabb szinten van.
Bocsánat, ha jól fordítom, amit mondasz, akkor azt mondod, hogy igazából az, hogy ilyen rosszul működik a rendszer, az, hogy ennyire leterhelt, az, hogy ilyen kevés az erőforrás, az igazából azt eredményezi, hogy azok az emberek, akiknek segíteni kéne ezeknek a gyerekeknek, meg a szüleiknek, igen, ők erőből kommunikálnak.
Szükségszerűen.
Hatalmi pozícióban.
Igen.
És ez miben nyilvánul meg konkrétan a hétköznapokban? Hogyan lehet mondjuk egy gyerek otthonban ezt tetten érni?
Hát úgy lehet tetten érni, hogy amikor össze van zárva 12 gyerekkel egy felnőtt, mondjuk 12 órában, akkor akármennyire akar az a gyerek felkéreckedni az őt gondozó felnőttnek a, nem tudom, az ölébe, erre nem lesz ideje, nem lesz lehetősége, és ilyen egyszerű megoldásokat fog választani, hogy napirend van, hogy ezt kell csinálni, azt kell csinálni, gyere már, nem tudom mi. Ezek ilyen nem önazonos szerepek, és az önazonosság hiánya miatt is szerintem egy csomó ember azt mondja, hogy én nem ilyen vagyok, úgyhogy elhagyom a pályát, mert hogy én nem ebben akarok jeleskedni, hogy ilyen őrmesterként vagyok a gyerekek mellett. Hát nyilván van egy csomó olyan kollega, aki ezek mellett a feltételek mellett is megpróbálja azokat a gyógyító mondatokat, azokat a tartalmakat odaadni a gyerekek számára, amitől egy gyereknek az élete az gyerekhez méltó élet lesz. A meglévő férőhelyek, azoknak a száma az elégtelen ahhoz, hogy a gyerekeket ellássák, ezért több megyével odébb van üres ágy, ahol esetleg van egy felnőtt, aki tud arra a gyerekre vigyázni, és hogy több megyével odébb helyezik el a gyerekeket, és a gyerek az ott marad teljesen egyedül egy idegen közegben, és akkor megjelenik egy olyan opponáló magatartás az őt gondozó intézménnyel szembe, a gyerekvédelmi szakellátás rendszerével szembe, ami hát nagyon sajátos és kegyetlen tüneteket jelent a gyerek viselkedésében, amit nehéz egy felnőttnek elviselni. Ezt akkor lehetne kezelni, hogyha sok szakember lenne, és nem egyféle szakember, hanem a gyerek szükségleteihez igazodóan egy csomóféle szakember. Itt külön egyébként azt hiszem az átjelentés is kiemeli a pszichológusoknak a hiányát, gyógypedagógusoknak a hiányát, mindenféle terapeutának a hiányát, a szabadidőről nem nagyon beszélünk, hogy milyen szabadidős programok vannak.
Milyen szabadidős programok vannak?
Hát jellemzően azok, amik ingyenesek. Nyilván vannak olyanok, amik valahogy kötődnek valamilyen formában a jelenlegi kurzushoz. Ilyenek például a foci események, amikor egy gyerek otthonba kiszornak egy csomó belépőjegyet, hogy vigyék el a gyerekeket az ingyenes foci meccsre, mert hogy nincsen elég néző, aminek lehetne örülni, de igazából ez teher egy intézmény számára, mert hogy kísérőt kell biztosítani, és a kísérő biztosítása az munkaidőt von el, és hogyha munkaidőt von el, akkor valakinek sokkal többet kell dolgoznia a heti óraszámnál, azért, hogy a bennmaradó gyerekeknek a felügyeletét megoldja. Meg mondhatnék ilyen koncerteket is, ami mondjuk szintén kurzusnak kedves előadók.
Ez tényleg ennyire jellemző és fontos
vonás. Amikor én közelébe voltam, igen. Igen.
Azt hittem, hogy ezek a szabadidős tevékenységek valami sokkal hétköznapibb, és...
Hát lehetne hétköznapi, mert hogyha személyre szóló szociális munkáról beszélünk, akkor az egyik gyereket elviszem kajakozni, a másikat elviszem, nem tudom, a könyvtárba, a harmadikat bábszakkörre, ahogyan egyébként egy család szervezi az életét, szóval nem mindenki foci meccsre jár a családból, hanem van, aki, nem tudom, papagájokat gyűjt, vagy kaktuszokat, de hogy ezek a lehetőségek, ezek nincsenek meg egy gyermek otthoni környezetben, mert hogy ez felnőtt jelenlétet igényel.
Kicsit úgy tudnám mondani, mint otthon, hogy a családban, hogyha gyereket föl kell kelteni, akkor föl kell kelteni, iskolába indítani, hogy az éjszakás műszaknál, hogy a reggel ugye mi indítottuk őket iskolába, tanulni velük, hogyha olyan van, főzni rájuk, megcsinálni a vacsorát, elküldeni őket fürdeni, rávenni őket, hogy együttműködjenek, és esti mesét olvasni, szóval nagyon-nagyon sok szép része van ennek, amit én nagyon szerettem.
Szőke Tibor 22 éve kezdett a szociális szektorban dolgozni, majd egy hosszabb kitérő után ismét a gyermekvédelemben helyezkedett el. Tavaly mondott fel.
700 éjszakát töltöttem ott a 7 év alatt, amit nem a családomban, a két kisgyerekemmel voltam, ezt ugye nem tudom már visszacsinálni, és azt meg kell látni, hogy az elsődrendű felelősségem az a családom, és ez miatt én nagyon régóta el akartam már jönni, független attól, hogy tényleg azt mondom, hogy egy jó csapatban voltam, csak láttam ennek a hátrányait. Hogyha mondjuk dupla ennyi fizetésre dolgoztam volna, akkor az ember azért biztos, hogy motiváltabb. Félre pontosan, ha jól emlékszem, ilyen, tehát a műszak pótlékokkal együtt, meg a adókedvezményekkel 320 ezer forint körül kaptam, mikor eljöttem.
Nettóban?
Nettóban, igen. De elsősorban nem ez volt, amiért eljöttem, hiszen volt nekem meg most is, van mellette más melóm. Gyógy- és sportmasszőr vagyok vagy másodállásban, azt itthon csinálom, meg van hozzá mindenem, meg végzettségem is, meg milyen betanított újságíró lettem egy online magazinnál, meg a gyerek otthon mellett.
Betanított újságíró, azt mondtad.
Igen. Hát, mert én ezt végeztem.
A szemlélekről van szó.
Igen, szemlélek magazinban. Ez a két szó, amit elég sokszor hallottam, és hihetetlen mélysége van, ez a hiányzik anya. Tehát ezt a szót, amikor egy gyerek kimondja ugye esti mese közben, és akkor tudom, hogy hol az anyja, vagy hol nincs, vagy hol volt, vagy hol se lesz, hát ezeket cipelni szerintem nagyon, nagyon, hát nehéz. És amikor az ember ugye oda megy, és akkor még megfizetve sincs, meg lelkileg se érzi, hogy töltődne, meg még mondjuk nincs meg az a fajta elismerés, hogy ő egy értékes munkát végez, ez a három együtt, főleg most ugye az, hogy megszigorították a bekerülést, ez még inkább eltántorítja az embereket.
Ugye ettől az évtől kezdve már csak az dolgozhat gyermekotthonokban, akik teljesítik a kifogástalan életvitelről szóló vizsgálatot, ami egy kérdőívet akar, illetve egy környezettanulmányt is végeznek az embernek a személyes otthonában. Mit gondolsz erről, és milyen következményei voltak ennek?
Hát nekem nagyon rossz véleményem van erről. Ezek az intézkedések, ezek nem a rendszernek szólnak, hanem a rendszeren kívüli magyar állampolgároknak. Azt mutatja, hogy az állam erős, hatékony és szigorú eszközökkel fellép a gyerekek védelme érdekében. És ugye azt sejteti még pluszban, hogy nagyon sok olyan ember dolgozik a gyerekvédelemben, akik a gyerekek kárára bűncselekményeket követnek el. Itt ugye külön hangsúllyal van, jelenik meg a gyerekek ellen elkövetett szexuális bűncselekményeknek a sejtetések gondolata, és hát nyilván azok az események ezt meg is erősítik, amik a közelmúltban így napvilágra kerültek. A másik ilyen tartalom az pedig az, hogy teljesen hülyének gondolják azokat a munkahelyi vezetőket, akik a munkatársak kiválasztásával és betanításával foglalkoznak, mert hogy azt mondják, hogy ezek az emberek nem tudják megválasztani, vagy nem tudják biztonságosan megválasztani a munkatársaikat. A valóság az, hogyha lenne ezeknek az intézményeknek pénze arra, hogy minőségi munkaerőt tudjanak maguknak kiválasztani, akkor ezt ők meg tudnák tenni. De összekötött lábbal nem lehet nyilvánvalóan gázfutásra menni, mert hogy az ember el fog esni. És akkor még egyet akarok mondani, ami szerintem rémesen fontos, hogy ami összefügg a munkaerőhiánnyal, hogy szerintem az egy alapkívánalom, hogy egy felnőtt soha ne legyen egyedül ellátottal, mármint gyerekkel. Na most azokban a szolgálatokban, ahol full egyedül van egy ember, ott bármi megtörténhet. Egyébként nyilvánvalóan ebben a feszített munkatérben, amiről az előbb beszéltünk, ugyanígy elcsattanhat egy pofon is, szóval nem kell szexuális bántalmazásra gondolni rögtön, hanem arra kell gondolni, hogy nem szakszerű az a jelenlét, aminek meg kellene történnie. Egyébként mindenki rémesen megalázva érzi magát, mindenki ellenségesen fordul a vizsgálatot végző személyekkel szembe. Emiatt egyébként valóban sokan mentek el a gyerekvédelmi szakellátásból.
Nyáron nekünk a vezetőknek ugye kellett egy 3 napos pszichológiai alkalmassági vizsgálaton részt venni. Nem vitatkozom a pszichológiai alkalmasságinak a szükségességével, de hogy... Nem tudom, nekem ez nagyon megrázó volt. A harmadik nap, ami már belügyminisztériumnál volt, ott megcsinálták velünk ezt a 560 körüli kérdésből álló tesztet. Még ezzel sincsen különösebb problémám, és utána egy klinikai szakpszichológusként bemutatkozó úr külön beszélgetett velünk, és ott egy konkrétan egy papírról felolvasta a kérdéseket, és például ilyenek szerepeltek benne, hogy milyen a szexuális orientációm, hetero-e, szoktam egy szoftpornót nézni, szoktam egy gyerekpornót, mikor volt az első szexuális élményem. Nyilván válaszolgattam, és túljutottam, és alkalmas voltam, de én amikor már a villamoson ültem, akkor éreztem, hogy mennyire megalázó volt, mennyire bántalmazó volt ez az egész szituáció, ami semmire nem jó, mert hogy azt mond mindenki, amit akar, de hogy mégis valami arról szól, hogy nem tudom, nekem a megfélemlítés szó jutott eszembe, hogy tudjad, hol a helyed, és bármit megtehetünk.
Bercsák Nóra 30 éve dolgozik szociális munkásként. Szeptemberben jött el, 2 héttel azelőtt, hogy lejárt volna az 1 éves szerződése. Pontosabban nem eljött, hanem megvárta, hogy felmondjanak neki. A vezetői ellenőrzés után ugyanis a mindenki számára kötelező, kifogástalan életvitelről szóló vizsgálatot már nem vállalta. Nóra az utóbbi 1 évben a budapesti Alföldi utcai otthon vezetője volt.
Tehát a befolyó otthonba bármikor hozhatnak azonnal kiemeléssel, rendőrségem hívta a gyerekeket. Most 2 csoportért voltam én közvetlenül felelős. Az egyik csoportnál az egész évet 70-80%-os gyerek túltöltöttséggel vittük végig. Elképesztően elfáradt és nagyon szuper jó kollégákkal.
Tehát 70-80%-kal több gyerek volt,
igen,
mint amennyi férőhely.
Igen, tehát ez a 10 fős csoport, a 3-11-12 éves korosztály fogad az egyik kis csoportunk. Végig 17-18 gyerkőc volt, és tartósan beragadtak. Tehát egy befogadó otthon, hogyha van egy jól működő gyermekvédelmi rendszer, akkor ez egy dobantó. És azért fontos, hogy alacsony létszámmal menjenek a csoportok, mert hogy ugye az első lépcsőt ott éli meg. És nem mindegy, hogy amikor bekerül egy gyermekvédelmi rendszerbe, ő azt mennyire érzi barátságosnak, mennyire érzi biztonságban magát azon az első napon, az első pár órájában, mi az első benyomása. De hogy én is megerősíteni tudom, hogy olyan szinten túlterhelt a rendszer, annyira hiányoznak a tartós gondozási helyek, lakásotthonok, nevelőszülői férőhelyek, gyerekotthoni férőhelyek, hogy a befogadó otthon már nem csak ezt a befogadó szerepét látja el, hanem nincs hova helyezni tőlünk gyerekeket.
Tehát már nem is egy átmeneti megoldás. Nem.
Ez azt jelenti, hogy hónapokra beragadnak, igen. És van, aki 9-10 hónapot így eltölt egy befogadó otthonba.
Amiről még kérdezni akartalak, az az, hogy most az állami számvevőszéknek a jelentésében is elég nyilvánvalóan kiderült, hogy óriási a lemorzsolódás a dolgozók körében, és az érdekel, hogy te mit láttál ebből, milyen tapasztalataid voltak erről a saját környezetedben?
Nekem egész nagy rémálmaim voltak, hogy csak ne menjen el kolléga. Mert hogy 1-2 kolléga mindegyik csoportból hiányzott, mint amivel ezt a biztonságban meg tudtuk volna oldani. Aztán Az egyik csoportunkból zsinórba elment három kolléga. Ez egy katasztrófa. És ugye, amikor ilyen nagyon igaztalanul, most figyelem azért a híreket, és az éremnek két oldal van, tehát egy ekkora létszámot foglalkoztató rendszer, mint a gyermekvédelem, óhatatlan, hogy vannak olyanok, akik nem odavalók. De én, akikkel kapcsolatba kerültem, én zömében állítom, hogy nagyon elhivatott, nagyon, nagyon odavaló, elképesztően jó személyiségű kollégákkal tudtam együtt dolgozni, akik így nagyon finoman tudták a humort, a határozottságot, az odafigyelést, a babusgatást keverni.
Akik felmondtak. Ők miért mondtak fel?
Azért, mert a fővárosban gyakorlatilag arrébb megy két sarokkal, és sokkal jobb anyagiakkal örömmel fogják fölvenni. Tehát akik most így helytállnak éveken keresztül egy szakellátóban, azok olyan szinten kiképezett minden szinten, hogy ők nagyon jól fognak beilleszkedni egy új helyen. Balhéktól sem fognak megijedni, semmitől nem fognak megijedni.
És hogyan tudtátok pótolni őket? Gondolom, ilyenkor ugye felkerül egy álláshirdetés, kik jelentkeznek ilyenkor?
Amire senki nem jelentkezett, mert először megpróbáljuk szakmai felületeken, szakmai csoportokba kudarcra ítéltettem, és akkor megpróbáltam más felületeken. És akkor ott például gyermekfelügyelőt kerestem, ugye a gyermekfelügyelőnél nem előírás az érettségi, de 5 éven belül valamiféle ilyen 1-2-3 éves ilyen szakképesítést kell szerezni, és zsinórba jöttek a bekeresések, hogy nem-e gond, hogy nincs érettségi, mondtam, hogy nem gond, de hogy jöjjön be, beszéljünk. És aztán beigazolódott, hogy gyakorlatilag fizikai területről próbáltak meg hozzánk pályázni.
Fizikai területről az
konyha, az alatt, konyhai kisegítő munkakör, takarító, nem ellene mondom, csak azért mi ugye a gyerekfelügyelők előtt le a kalappal, mert hogy a nap nagy részében a gyerekfelügyelő lesz a gyerek mellett, és azért ott tanulni kell. És van olyan szitu, hogy igen, neked most az érettségének a felkészítésébe kellene segítenem, de hogy alsó hangon bátorítani arra, hogy tanuljál egy szakmát. Hát én behívtam mindenkit, elmondtam, hogy mi a munka, és aztán folyamatosan az ismeretségi körömből is próbáltam, meg ajánlottak, és akkor a végén sikerült nagyon ígéretes, nagyon jó kvalitású kollégákat, akik viszont különböző okok miatt a próbaidő alatt elmentek.
Van egy ilyen feszítő ellentmondás igazából ezzel az egész helyzettel kapcsolatban, és kíváncsi vagyok, hogy te erre mit mondasz, hogy azok, akik benne maradnak nevelőként, gyerekfelügyelőként ebben a rendszerben, és ott vannak egyedül 12 gyerekkel, és mosnak, és főznek rájuk, és talán még tanulni is tudnak velük, hogyha marad rá idő, hogy hősökként tekintsünk rájuk, hogy még ilyen körülmények között is vállalják ezt, vagy pedig inkább gondoljunk rájuk úgy, mint akik valójában nem ideálisak erre a munkára, hiszen annyira rosszak a körülmények, annyira nehezen lehet bárkit fölvenni ezekre a munkahelyekre, hogy igazából olyanok vállalják csak el, akik valójában nem tudják megadni a gyerekeknek azt, amire szükség van. Melyik irányból közelítsünk?
Ez kicsit sarkos, bár teljesen értem a kérdés felvetését. Én inkább áttenném ezt egy másik térbe. A másik tér az szerintem az, hogy az egy ilyen nagyon komoly szakmai dilemma, hogy azok az emberek, akik szakmai identitással vannak a gyerekvédelmi szakellátás rendszerébe, azok tartsák-e a mennyezetet, mert ugye ez a gyerekeknek az érdeke, vagy pedig álljanak ki alóla, dőljön össze a rendszer, végre forduljon oda a politika, hogy a gyerekeknek méltó körülményeket biztosítson. Ez a két tartalom szerintem folyamatosan, főleg vezetői szinten folyamatosan jelen van, hogy beborítani az intézményrendszer, vagy pedig megtartani. Ha összedől a rendszer, az a sok-sok gyerek, mondjuk lakásotthonként, mit tudom én, 10-20, az pillanatok alatt nagyon-nagyon rossz helyzetbe kerül, hogy nagyon komoly dilemma, hogy mit csináljak. Próbálja meg a lehetetlen keretek között a gyerekeknek biztosítani a gyerekhez méltó életet, vagy pedig azt mondjam, hogy ez tűrhetetlen, és hogy valami teljesen mást kell csinálni. És szerintem, ami egyébként borzasztó ebben a dilemmában, az, hogy nem lehet a kettőt egyszerre csinálni. Szóval nincs olyan, hogy ezt is csinálom, meg azt is csinálom, mert hogy annál viszont sokkal erőteljesebb az az ágazatirányítói, vagy állami magatartás, hogy ne kérdezz, ne kritizálj, csináld a dolgodat, mert hogyha kérdezel és kritizálsz, akkor pórul fogsz járni.
Ez volt a Péntek reggel, a Partizán Hírháttér podcastjának eheti adása. Köszöni a figyelmet a teljes TEM nevében a Péntek reggel szerkesztőműsorvezetője, Szurovec Illés. Zene és hang, Írsik Bence. Animáció, Rádi Gábor. Kreatív producer, Laki Gergely.